Na, Isten hozott mindenkit, nagyon jó látni titeket. Kevesebben vagyunk, de sok új arc is van. Tehát mindig örülünk az új arcoknak, de nem voltam biztos, hogy sokan jönnek, kevesen lesznek, a téma vonzó, taszít, nem tudom. Tehát mondjuk, hogy ha politikáról beszélünk, vagy a szexről, akkor dugik vagyunk, de valahogy a misszió az nem annyira köztéma, de nem baj. Akik itt vannak, ti vagytok az igazi harciasok, ugye? Isten küld engem, megyek, ahova küldesz. Tehát a mai napunk tényleg olyan szempontból én végig tanultam, amikor készültem erről az előadásra, minden anyag, amihez nyúltam, az új volt. Nem is volt könnyű szerezni a statisztikák, hogy mi is történik a világban. Vannak egy jó pár weboldal, ahol minden adat megvan, csak fizetni kell érte. Elég sok pénz is. Kicsit meglepődtem, hogy biznisz csinálnak ebből, vagy mi van. De volt egy hely, és a Wycliffe-nak az irodája itt van, Zentei Zsuzsa, és ő segített nekem, hogy van egy nagyon jó weboldal, Joshua Project az a neve, és ott lehet tölteni sok-sok adat. Pontosan lehet tudni, hogy mi történik Magyarországon. De mai napon sajnos nem is fogok tudni beszélni túl sokat Magyarországról. Eredetileg úgy terveztem, hogy a világmisszió fogunk beszélni, és akkor majd részletesen, vagy nem részletesen, de belemenjünk a különböző missziók, amit folyik itt Magyarországon, a Vasárnapi Iskola Szövetség, ahol Kriszti dolgozik, és más nagyon szép munkák folynak itt, csak az annyira nagy a téma, hogy fogunk ezt félretenni egy másik napra. És szeretnék akkor meghívni különböző előadók, hogy ők beszámoljanak az ő cigánymisszióról, börtönmisszióról. Nagyon szép munka folyik itt Magyarországon, és fontos, hogy minél több ember tudjon erről, és mi is tudjunk ugye feliratkozni ezek a szolgálatokban. Tehát a mai napunk arról szól, hogy a kereszténység terjedése a világban. És éppen amikor kerestem forrásokat, honnan tudom szerezni információt erről az előadásról? Pár nap ezelőtt találkoztam Makrai Tiborral, és ő éppen olvasta a Demokrata, az egy, ugye egy újság, konzervatív újság, és benne van egy háromoldalas cikk a mostani március számban. És nagyon érdemes megvenni, de lehet, hogy az előadás után nem annyira érdemes, mert sok mindent el fogom mondani, ami benne van a cikkben. De nagyon érdekes, hogy a világ felfigyelt, hogy mi történik a kereszténységgel. Mert nagyon változik a kereszténység. Sőt, teljesen másképpen néz ki a kereszténység ma, mint 100 év ezelőtt. És a világ egyre többen írnak róla. Felfigyelnek, hogy mi is zajlik ezen a világban. Erről szeretnénk beszélni a mai napon. És utána bátran tegyétek fel a kérdéseket. Nem lehet beszélni az egész világról. Olyan sok minden zajlik a világban, de próbáltam kiemelni a fő dolgokat, és azok a dolgokat, amit érint minket. Tehát ez egy téma, amit tud okozni konfliktus. Hogyan mérjük azt, hogy a kereszténység terjed egy országban? Ha valaki csak névlegesen mondja, hogy ő keresztény? Hát elég sok ember mondja magáról, hogy ő keresztény Magyarországon, de vajon az az igazság, hogy 90% az ember Magyarországon keresztények? Kicsi más a helyzet. Tehát, hogy méred azt? Én, mint református hívő, azt kerestem azok az adatokat, akik a keresztények, akik vallják magukat, mint evangéliumi hívő. Tehát Veszprémből jöttek testvérek, akik evangéliumi hívők. Az mit jelent? Azt vallják, hogy, hogy Isten kijelentette magát a Bibliában. És mi hiszünk a Bibliában. Ugye hiszünk az evangéliumban. Hiszünk, hogy az üdvösség az hitáltal van, és az egy ajándék Istentől, és ő ezt adja nekünk, és aki ezt elfogadja, újjászül, kap egy új szívet, akkor az az ember keresztény. Tehát arra fogunk, nem akarunk definálni a dolgokat, de aki ez a evangéliumi hívő alá tartozik a karizmatikusokat. Tehát lehet lenne behelyezni a karizmatikusokat. És nagyon érdekes, hogy a karizmatikus mozgalomról nem is fogom érinteni az előadásban. Pedig az az egyik legfő mozgatórúg az egész világon. 1900-ban egy millió karizmatikus vagy pünkösdi volt a világban. Egy millió. Most 524 millió van. 524 millió. És azt mondják, hogy 2025-ben, 2050-ben ők lesznek magasabb a legszaporodott egyház a világon. Tehát arról nem is fogok beszélni, de végül is az evangéliumi alatt, a szó alatt a pünkösdi és a karizmatikus benne vannak ebben a fogalomban. Jó? Tehát én kerestem azok a számokat, amit hasonlít, hogy én miben hiszek. Hiszek a Biblia, az Isten kijelentése, tehát hiszek az evangéliumban, ezek az alapvető gondolatok a kereszténységben. Jó? Tehát kezdjünk el imádságban, forduljunk az Úrhoz, és kérjünk az ő áldását a mai napon, és hogy ő vezesse minket, hogy lássunk az ő igazságát. Úr Jézus, köszönjük szépen, hogy de itt vagy köztünk. Köszönjük szépen, hogy de adtál nekünk egy napot, hogy az egész nap tudunk te rólad beszélni, és te mit csinálsz ezen a világon is. Köszönjük, hogy te bevonsz minket ebben a munkában, ebben a szolgálatban. Köszönjük, ez nem a mi érdemünk. Nem az a fontos, hogy mi az, amit mit csinálunk. Tanítsd minket, mit jelent ráhangolódni arról, hogy de mit csinálsz. Te hogy látod ezt a világot? Kérünk, törd össze mi szívünket, hagyd lássunk az embereket olyan szemmel, ahogy te látod az embereket. Kérünk, hogy segíts minket, hogy a te evangéliumon az mindig legyen szívügy. Hogy az legyen mindig a legfontosabb, hogy a te országod terjedjen Magyarországon és világszerte. Kérünk, használ fel minket ebben a csodálatos munkában, hogy minél több ember felfedezen, hogy miről szól ez az egész élet. Köszönjük, hogy nem hagytál minket. Köszönjük, hogy hűséges vagy hozzánk. Köszönjük, hogy szeretsz minket, és hogy ez bebizonyítottad az Úr Jézus Krisztusban a kereszten. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te feltámadtál a kereszt a haláltól, és ezt az életet, ezt az új életet most kínálsz mindannyiunknak. Kérjük, hogy mai napon vonz minket közelebb hozzád, ajándékozz meg minket igazi hittel, hogy tudjunk téged látni és dicsőíteni ezen a mai napon. Krisztus nevében. Amen. Tehát kezdjünk el. Miről is van szó? Fogunk beszélni a mai világról, mit is jelent misszió, de tegyünk le a Biblia alapokat, csak röviden, ugye? A nagy küldetés, Máté 28, ugye? Krisztus azt mondja, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez a nagy küldetés. Krisztus azt mondja, hogy minden hatalom az enyém, ugye? Én ezt az evangéliumot adtam nektek, és ti menjetek, és tanítványt tegyetek minden népnek. A nagy küldetés, ugye? Ez a Krisztus utolsó mondat, mielőtt visszament a mennybe. Nagyon jól tudjuk ezt az igét. Tehát Krisztus küld minket a világba, hogy hirdessük az ő evangéliumot. Abcsel 1.8. Ha nem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő reátok, és lesztek nekem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában és Samáriában, és a földnek mind végső határaig. Tehát az evangélium Palesztinben terjedt, és Krisztus azt mondta, ne csak vigyetek az evangélium itt a környéken, ugye? Vigyetek Európában is, ugye? És a világ végezetéig. És az Abcsel 1.8, ez az Abcsel könyvnek a legelején, ugye? Ahol olvasunk, hogy az apostolok hogyan vitték az evangéliumot. És csodálkozunk, ezek az apostolok mennyire fantasztikus emberek voltak. Hát olyan emberek voltak, mint te és én, ugye? Csak normális emberek, csak ők kapták a Szent Lelket. És az Isten adta nekik erőt, hogy ők hatalmával tudták hirdetni az evangéliumot. És tudjunk, hogy ezek az apostolok mindegyik mártírok voltak, hogy ugye hirdetik az evangéliumot, nem tetszett az embereknek. Most mi az, amit is hirdették? Hát az evangéliumot, beszéltek Jézus Krisztusról, és olyan dolgot mertek mondani, mint János 14.6, ugye? Idéztek az Úr Jézus Krisztus, hogy mondd neki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Tehát csak egy út van, ugye? Nincsen ekumenikus dolog, hogy mindenki fog üdvözölni, ugye? Mindig próbálnak olyan dolgokat mondani, hogy nem kell evangelizálni a zsidókat, mert az Istennek külön terve van velük. Vagy nem kell foglalkozni a muszlimánokkal. Most kire hallgatjuk? Ugye? Kire hallgatjuk? Hiszünk ebben, hogy csak egy út és igazság és élet van? Tehát Jézus Krisztuson kívül nincs más út, nincs más igazság, nincs más élet. Merjünk ezt hinni? Ez egy, a mai világban, a mai posztmodern világban ez, testvérek, ez egy nagyon radikális gondolat, ugye? Hogy csak egy út van. Hiszünk ebben? Jézus Krisztus nélkül nincs üdvösség. Hiszünk Apcsa 4.12-ben? Ugyanaz, csak másképpen fogalmaz. És nincsen senkiben más üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartanunk. Tehát Jézus Krisztus az üdvözítő, a megtartó minden egyes népnek. Nincs más. Menjünk, mert Krisztus nélkül az emberek a pokolba mennek. De ugorjunk egyet. Az új szövetség elkezdődik, ugye, amikor Jézus megérkezik, és elküldi az apostolokat, és Pál apostol megy, és akkor vége van a Bibliának. De a Biblia ugrik a történelem végére. Mi lesz a történelem végén? Mi már tudjunk a sztorinak a vége, ugye? Mi tudjunk, hogy mi lesz. Mi lesz ott? Jelenések könyvében minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből 4 külön szót használ. Minden kis törzsből, nyelvből ott lesznek emberek. Mert Isten úgy szerette a világot, az Isten úgy szerette minden nép, hogy minden nyelvben fognak ott imádni Istent az ő tróna elé körül. A trónus előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmágok, és hatalmas hangon kiáltották, az üdvössége mi Istenünké, ugye? Krisztus által ő megváltott minket, ugye? Az ő vérével. Adott nekünk új életet, adott nekünk örök életet, megmentett minket, és ott leszünk a trón elé. Sokan leszünk, ugye? Tudjunk a vége, csak testvérek, mi van a Biblia végével és a történet vége közt? Hát kb. 2000 év. És mi élünk ebben a történelmi korszakban. És az Isten hív minket, gyere, kapcsolódjál be az Istennek a történetében. Találd meg a helyedet az Isten történetében. Az Isten akar használni téged, hogy az evangélium terjed. Mi most írjuk a történelmet. Isten írja, és ő akarja használni minket. Mi vagyunk az ő eszköz, nem? Nem csodálatos bele gondolni? Fantasztikus. Hogy mi részesülhetünk ebben. Suhai Gyurival sokat beszélünk erről. Ugye? Ez az, amit motivál minket. Az Isten ország terjed, és terjedni fog. Isten már ígérte. Akarok mi bekapcsolódni ebben a csodálatos munkában? Hogyne! Győztesek vagyunk már! Mindenünk megvan! Tehát, ez a mi reményünk. Állandóan előre nézünk, hitáltal. Ez a mi reményünk. De ez nem olyan könnyű. Nem olyan könnyű ez. 6,7 milliárd ember van a Földön, vagy 6,9, valahogy a kettő között vagyunk. 9802 népcsoport van. Népcsoport azt jelenti, hogy a magyar nép az egy népcsoport. 9800 van, mint a magyar népcsoport, de vannak magyarok Brazíliában, Németországban. Azok a magyarok is tartoznak ehhez a népcsoporthoz, ha számolunk egy. De ha úgy felosztanánk, hogy a magyarok Németországban, Brazíliában, azaz mondjuk 20 000 Brazíliában, vagy 18 000 német, az egy külön népcsoport, akkor már 16 000 népcsoport van a világon. Jó? Tehát nagyon sok a népcsoport. 6510 nyelvet beszélünk. Nem semmi. Körülbelül 400 nyelv az majdnem, hogy alig használják a világon. Tehát volt 6900 nyelv. És 236 országban lakunk. Tehát a tennivaló az hatalmas, ugye? Hogy elérjünk az embereket az evangéliumon. Nézzük meg, ugorjunk ugye a 20. századba. Edinburghben 1910-ben volt a világ misszió konferencia. És ez egy történelmi pillanat volt. Észak-Amerikából és Európából a legnagyobb egyház vezetők először, nem először jöttek össze, hanem olyan nagy méretében jöttek össze, és az egész konferencia egy munkakonferencia volt. Én 8 különböző nagy témák voltak, hogy a gyülekezet, hogy fogják támogatni a misszionárok, hogy fogják kiképezni, hogy tudunk összefogni, hova fogunk menni. Végig kidolgozták a világ evangelizáció tervét 1910-ben. És amikor ezt kidolgozták, a keresztényeknek 80%-a európai vagy európai gyökerű észak-amerikai volt. Tehát aki ott voltak azon a konferencián Edinburghban, azt hiszem, hogy mindenki fehér bőrű volt. Úgy lehet fogalmazni. Tokióban, májusban fognak ünnepelni ez a 100 éves forduló, vagy az Edinburghi konferencia. És testvérek, már a világban 70%-a keresztények laknak, vagy Afrikában, Latin-Amerikában, vagy Ázsiában. Tehát megváltozott az egész világ. A súlypont a kereszténységnek most nincs nyugaton. A keresztények laknak, a legtöbb keresztények laknak Afrikában. Ott leggyorsabban növekszik a kereszténység Afrikában. Nézzük ezt meg. Hogy is történt ez az egész? Hogy változott ennyire a világ? Amit fogok itt mondani, lesznek dolgok, amit elég sokkoló lesz. Vannak dolgok, amit szomorú is. De muszáj, hogy ezek a dolgokról beszélünk, hogy tudjunk, hogy mi a helyzet. Oké, először menjünk vissza kicsit. Mi történt? Hogyan változott ez a világ? Tehát, a súlypont a kereszténységnek Európában volt, és Amerikában volt. Tehát az 1500 és 1950 között 450 év európai imperializmus uralta a világot. A brit, hogy mondják, a Nagy-Britannia, nagyon Nagy-Britannia volt, ugye? Világ egy harmadnak a része tartozott Nagy-Britanniához, és egy negyede a világ lakossága brit királyság alatt volt. Óriási volt a brit a Nagy-Britannia. De 1800 és 1925 között a nagy emigráció történt. Minden ötödik ember Európában elköltözött Európából. Rengetegen mentek, ha úgy lehetne mondani, a gyarmatosság, a kolonizáció. Mentek ezek a helyekre, ahol voltak ilyen, hogy mondják, hát nem tudom azt helyesen kifejezni, foglalkoztak a cukorral, a náddal, a kávéval, ilyen üzleteltek. Tessék?
Kültetvények.
Tehát a mai multinacionális cégek lenne mondani. Tehát két dolog történt egyszerre. A gyarmatosítás és a misszió a világ sok részére eljutatta az evangéliumot. Tehát, ahol ezek az országok terjedtek, a hollandok, az angolok, ők vitték magukkal az evangéliumot, a misszionárosok. Küldték őket, és sok helyen ment a misszió munka, ahol a gyarmatisát nem is érintette őket. Tehát a misszió túlment ezen a munkán. És csak egy embert említenem itt, William Carey, aki a modern misszió atya, 1761-ben élt, 1834-ig. Ő egy baptista lelkész volt, aki meg volt győződve, hogy Isten meg akarja váltani, menteni az indiánokat. És ezt a sztorit többször mesélt, amit te érdemes újra megnézni. A William Carey fiatal baptista lelkész volt, úgy érezte, hogy Isten terve van vele, akarja használni őt, és behangoltott, elmondta a többi lelkészeknek, hogy hogy ő szeretne menni Indiában evangelizálni. És a többi baptista lelkészek, akik hiperkálvinisták voltak, hittek az Isten szuverenitásában, hogy az Isten ország úgy terjed, ahogy Isten akarja, és ő nem használ embereket, az az ő dolga. És azt mondta, kisfiam, az Istennek nincsen szükséged rá. Ha ő meg akarja téríteni az Indiának, az az ő dolga, ő elvégzi. És William Carey nem keseredett el, hanem a jövő év ugyanarra a zsinatra ment, és elbúcsúzott mindenkitől. Azt megyek. És a William Carey egy nagyon nagy munkát végzett Indiában, amely a mai napig is ott van. Bibliát fordított, kórház nyitott, tehát nagyon szép munkát végzett. De mások is vették a lapot, és elindultak a misszió úton. És ez az 1900 század, rengeteg misszionáris elindult világ felé. Nem is tudnák így felsorolni. Tehát több ezer fiatalok elindultak Afrikában, Latin-Amerikában, és úgy pakolták össze a cuccokat, hogyan? A koporsóban. Igen. Mert tudták, hogy valamilyen betegséget elkapják, és egy-két év múlva visszajönnek halottan. Vállalták, hogy az evangélium terjen, és az evangélium csúcspont az 1800 évesekben történt. Tehát ezek a keresztények, az egy ötöde az emberek, akik éltek Európában, és a misszionáris együtt vitték az evangéliumot világszerte. Most hagyj idézem csak egy pár dolog, kevés dolog. Például a déli baptisták a mai napon Amerikában, ők a legnagyobb egyház Amerikában. 42 000 gyülekezetük van, 5 000 misszionárius, és dolgoznak 153 országban. És nem régóta hallottam egy hírt tőlük, hogy ezt még szeretnék megduplázni, és felpumpálni, és nagyon komolyan venni a nagy küldetés. És fognak valamilyen kampány elindították, hogy még valamilyen 180 millió dollárt akarnak összeszedni, csak hogy elküldjék még 5 000 misszionáris világszerte. A déli baptisták, azért említem őket, mint példa, mert nekik mindig fontos volt az evangélium hirdetés, az ő szerintem a leghíresebb déli baptista, Billy Graham volt. Timotheus Társaság, vagy Campus Crusade for Christ. Ez egy ország, amit említem, mert én személyesen vagyok érintve tőlük. Én bekerültem a kollégiumban, mint sokak Amerikában, nem volt hitem, de egy srác a kollégiumban tartozott a Timotheus Társaság, vagy a Campus Crusade-hez, és ő kezdte elmondani nekem az evangéliumot. És ő rajtán keresztül megértettem, hogy miről szól ez az evangélium. És Isten használta a Timotheus Társaság az én életemben. Bekerültem olyan csoportban, mint ezek, azért tettem ezt a képet ide, mert felmutatták egy másik élet, amire nem voltam, annyira idegen volt tőlem. Én a kollégiumban minden hétvégén berúgtam. Én azt gondoltam, ez a jó élet. És amikor bekerültem egy másik csoporthoz, látom, ezek a fiatalok nem rúgnak be, és tudnak nevetni, és mosogni, és jól érezni magukat. Mi van itt? Nem értem. És az Isten használta ezt az én életemben, megértettem a lényegét, hogy miről szól a kereszténység. És azok a diákok a Missouri Egyetemen, összefogták a Kansas Egyetemmel és a Nebraska Egyetemmel, és azok a sok-sok diákok, amit tartoztak abban a mozgalomban, több, tehát abban a három államban mondjuk egy 1000 diákok, mondjuk 100-an évente mentek Magyarországra. És amikor ők hallották, hogy én magyar vagyok, úgy örülték neki, mondták, hogy nem akarsz bekapcsolni ebben a munkában. És éppen egy frissen megtért valaki voltam, nem is tudom, hogy miért engedték, hogy én erről a misszió munkáról megyek, mert nem voltam egyáltalán kész. De azon a nyáron Balatonfüreden voltunk, és minden nap többször elmondtam az evangéliumot, mert akivel találkozták, ők nem tudtak beszélni magyarul, ők mindig hozták azok az fiatalok, akivel akartak volna elmondani ezzel, hogy majd ismerjünk valaki, aki ezt el tudja mondani neki, és elhozták nekem, de én reggeltől estig, egész nap, 6 héten keresztül csak meséltem az evangélium, és szerintem kb. A 3. hétnél kezdtem megérteni, hogy miről szól ez a kereszt, miről szól ez az egész evangélium. Tehát ez Isten nagyon használta 1988 nyár az én életemben. És úgy is kerültem ide Magyarország, a Timotheus társaságon keresztül, és így találkoztam a feleségemmel. Tehát így nem akarom a bizonyságtételmet előadni, de a Timotheus társaság nagy hatás volt az én életemben. Amikor én szolgáltam, mert azután befejeztem az egyetemet, és mint sok más fiatalok, beléptem a Timotheus társaságban, és azért van nekik 25 ezer misszionáros, ők a legnagyobb missziós szervezet a világban. És az egyik ága ennek a szolgálatnak nem csak egyetemistákkal foglalkoznak, hanem vetítik a Jézus élete filmet, amit már itt lement Magyarországon, ugye? És amikor én szolgáltam a Timotheus társasággal, hány évezőt, én emlékszem, hogy a Jézus élete mindig kérdezik, és hány nyelvre le van fordítva, ugye? És mindig emelkedett, és emlékszem, hogy 435-nél tartozik. És amikor készültem erről az előadásról, úgy örültem, hogy ugye 1000 fölött van most már. 1000 fölött van. Pár másik misszió szervezetek, Operation Mobilization, ezek világszerte küldik a misszionárosokat, ez is egy nagy szervezet, 5500 misszionárosokat, 110 országban dolgoznak, nekik van egy Dulas nevű hajó, mindenhol viszik, és különböző városokra viszik az evangéliumot. Nagyon sok magyar, nem tudom, valaki itt köztünk már dolgozott ezen a Dulas hajón. Nagyon sok magyarok már jelentkeztek, és igen, ismersz meget, a Dorian? Aha. Nagyon jó dolgok hallottam róla, hogy minden városra viszik az evangéliumot. Egy kis egyház, a PCA, az az egyház, aki áll mögöttem, tehát én egy presbiteriánus lelkész vagyok, és ez egy egyház Amerikában, ugyanaz, mint a református egyház itt, és ők kb. 35 év ezelőtt kiléptek a liberális egyházból, mindenki félt, hogy fogtok egy új egyházat kezdeni. Hát azóta a nagy liberális egyház csökken, és az Isten adja az ő áldás, és ez az egyház nagyon szaporodik. És az elmúlt 35 év alatt, Gyuri, de tudsz hány lelkész van a PCA-ben? 1200 vagy ilyesmit. Nem tudom a számot, de nem is az a lényeg. Az volt lényeg, hogy neki van egy MTW misszionáris szolgálat, és ők küldenek 635 lelkész, fehérbőrű amerikai lelkészek világszerte. De van egy icipici szolgálat, akiről gondoltam beszélek, hogy én ide tartozok. Én ehhez a PMI kis szolgálathoz tartozok. Itt ez a és a Gyuri, ő is szerepel ezen a dián, ő az egyedülálló. De a PMI, ez a PMI azért jött létre, mert a professzorok a Covenant Teológián, ahol a Gyuri és én jártunk, szerettek volna egy misszió bordot csinálni, ahol nemzetközi diákok jönnek világszerte tanulni a Covenant Teológián, és akkor visszaküldik őket, ahonnan jöttek. Tehát nem küldenek ki világszerte amerikaik, aki meg kell tanulni a nyelvet, a kultúra, stb., hanem visszaküldik azok, akik messziről jöttek, hogy szolgáljanak azok a földeken. És ez a kép, ez a Lian és Clara. És nagyon jó barátunk voltunk a teológián velük. Ha tudnátok látni a Liant énekelni. Úgy énekel, mint Elvis Presley. Hihetetlen jó, mély hangja van. És állandóan rendszeresen kapunk közül leveleket, milyen munkát végeznek. Ők felállították egy egész egyházat, tehát egy egyetem, egy középiskola, nem mondom, 50 gyülekezetet, és állandóan beszámolok, hogy majdnem ezen a héten meghaltam valamilyen betegségtől, vagy majdnem meggyilkolták. Tehát ez ők Kelet-Indiában szolgálnak. Kelet-Indiában. Tehát mi csak egy nagyon icipici missziós szolgálatok vagyunk. Liebenzeli misszió. 1899-ben alapították Hamburgban, most nincsenek ott, de Németországban indul ez az egész szolgálat, 230 misszionáros, és több mint 20 országban szolgálnak. Biztos többen ismerik a Lutz családot, tehát ez a kép az Edgar Lutz család, és Gyöngyi, Sipos Gyöngyvérnek a családja, ők Ecuadorban szolgálnak, és egy nagyon szép munkát végeznek. De a Liebenzeli misszió nagyon maximális tisztelet van feléjük, ők nagyon-nagyon komolyan veszik a misszió munkát, nagyon komolyan felkészítenek, vagy kiképeznek az ő misszionárosokat, az Ede nagyon szép munkát végez, ő az országvezető Ecuadorban, és több gyülekezetet már plántoltak, és végül is az ő bibliai iskola modellt mi használjuk ezt itt Budapesten. És itt van egy meghívó, Keszély Krisztina, ő egy magyar misszionáros, és most nem régóta kibocsájtották. Ő már szolgálott ugye egy pár éve, és most jött vissza, ugye? Ugye? Tehát ő egy orvosként küldték ki. Tehát a Liebenzel missziónak a magyarországi ága az a Molnár Mária alapítvány, és ott vannak hátul prospektusokat, amit ha valaki szeretne lenni misszionáros, akkor lehet jelentkezni. Wycliffe, ez ő magyarországi iroda, itt fent van. Mit csinálnak a Wycliffe-eket? 1942-ben alapították, nekik van majdnem 6000 misszionáros világszerte. Az ő munka az, hogy elmenni ezek a kisebb törzsökhöz, felvenni a kapcsolat velük, megtanulni a nyelvet, és akkor lefordítani az ő nyelvükre a Biblia. És hogyan teltek az évek? 735 nyelvre fordították az Új Szövetséget. Nem semmi. 24 nyelvre teljes Bibliát, és ez az 1363 projekt, amit azt jelenti, hogy más szervezettek, a más misszionárosokkal összefogtak, és most beindult azzal a reménnyel, hogy még 1300 új szövetség lesz. Tehát egy nagyon nagy munkát végeznek. Tehát ők mindig az elsők, akik bemennek. Tehát, amit akartam mutatni nektek, az, hogy két dolog történt egyszerre az elmúlt 50 év alatt. Az, vagy 100 év alatt. Az, hogy rengeteg európaiak, misszionárosok mentek a nem nyugati világra. De ugyanakkor a nyugati világnak az állapot romlott. De régebben nagyon sok keresztény volt, ugye, Európában, Amerikában, de most azok a számok nagyon-nagyon csökkentek. Mennyire csökkentek? Nézzük meg Franciaországot először. Franciaországnak a teljes lakosság az 62 millió ember. De hány francia ember van Franciaországban? 34 millió. Azokból az egész lakosság 67,7% névleges keresztény. De a szám, ami számomra fontos, azok, ki az, aki vallja magát, mint evangéliumi keresztény? Ki az, aki azt mondja, hogy igen, a Biblia az Isten szava, ugye? Hiszek az Úr Jézus Krisztusban, igen, járok templomba. Fontos az én hitem az én életemben. Így a Kopp Mária így csinálta az ő kérdővet Magyarországon. Kik azok az emberek, akik komolyan veszik az ő hitüket? Tehát aki azt mondja magáról, hogy igen, az evangéliumi keresztény vagyok. Franciaországban egy 0,5% vallják magukat, mint evangéliumi hívő. Mert azt jelenti, hogy 182 ezer hívő van Franciaországban. És 101 népcsoport. Tehát Franciaország messze van attól, amilyen volt régebben. Nézzük meg Anglia. Anglia volt az egyik központ a kereszténységnek, Skóciával. 61 millió lakos volt, van, 44 millió, aki angolok, 2/3 vallják magukat még mindig névlegesen, mint keresztény, de csak 5,2 millió, aki evangéliumi hívő. Angliában rengeteg népcsoport van, 104 népcsoport van Angliában. Tehát Anglia sokkal jobb helyzetben van, mint Franciaország. Franciaországban igazából a legrosszabb állapotban van, de a többi országok nem annyira, ott sem annyira jó helyzet. Németországban nem annyira jó, mint Anglia, Angliaország. 81 millió lakos van, 57 millió német, majdnem 70% vallják magukat, mint keresztény, de igazán, aki evangéliumi hívő, az csak 2,3 millió. Okay, hogy állunk Magyarországon? Tehát a magyar lakosság az 9.882.000. Abból 9.266.000 magyar van. Még mindig 92% vallják magukat, mint keresztény, de ha kicsit piszkálod ezt a statisztikát, hogy mi, igazán mi van itt, és a Márénak az adatok teljesen aláírják ezt, akkor 2,7% evangéliumi keresztény, tehát 266.000 evangéliumi keresztények vannak, amit azt jelenti, hogy benne van benne vannak a pünkösdiek, a karizmatikus, a golgotásokat, mindent. Ami nincs benne, az a katolikus. Tehát ha valaki csinálna ezt a felmérés, és aki katolikus, akkor ugyanezt tudna csinálni ezt a felmérés, mint én csinálom, csak ezek a számok maradnának, csak ez a szám, ez nagyon megváltozna. Tehát itt nem tennék be az evangélium, hanem mint hány százalék katolikus. És azok az országok válogattam ki, amit fogunk megnézni most a nem nyugati országokban, ahol főleg a protestantizmus terjed. Tehát vannak országok, ahol a katolicizmus nagyon terjed, és vannak országok, ahol a protestantizmus nagyon terjed. Tehát ez a magyarországi helyzet. És minden adat van, hol vannak a magyarok egész világ szerte. Nagyon érdekes, hogy 104 000 magyar van Kanadában például. Több mint 100 000. Okay. Nézzük meg, hogy mi történik más helyen, ugye? Ahogy mondtam, nagyon-nagyon csökkent a száma keresztények Európában és Amerikában, de más helyeken egyáltalán nem csökkent. Sőt, nézzétek meg, mi van itt. 91% névleges keresztény. Brazíliában az evangélium már régóta van ott. De az elmúlt időkben nagyon-nagyon terjedt a protestantizmus Brazíliában. 30 millió ember, 30 millió ember vallja magát, mint evangéliumi hívő. Hihetetlen. 30 millió, ahol 2 millió van Németországban. Kínában, mi van Kínában? Nem tudom, mit hallottok Kínáról, de a kereszténység mindig a föld alatt megy az egész, ugye? De úgy terjed, és a kínai keresztények, ők leginkább elmondják az evangéliumot másoknak. Tehát ha valaki ott megtér, akkor azonnal elmondja. Tehát ha valaki ott megtér, akkor az egy nagyon komoly életdöntés, amit ők hozták. És itt a Kína, itt van a legnagyobb ugye, népcsoport, a mandarin Kína, amilyen 900 millió ember tartozik ahhoz a népcsoporthoz. Tehát 7,3% csak névleges keresztény, de abból 6% evangéliumi. Tehát most tartunk a 60 és a 70 millió között, de amikor ezt végigmutatjuk, hogy mi lesz 2025-ben, ugye a mi életünkben még ez a 100 millió fölött lesz. 100 millió fölött. Tehát Isten nagyon munkálkodik ezek az országokban. Dél-Korea. 8 millió ember vallja magát, mint evangéliumi keresztény. 8 millió. És a Dél-Koreák az elmúlt években nagyon összefogták magukat. 1980-ban csak 100 misszionáris volt. A másik országok még nem tudták ilyen misszió intézményeket létrehozni, de ők másképpen misszionálnak, mi ezt mindjárt megnézni. De Dél-Koreák rengeteg a református. Nem tudom, hogy hány református teológia van például Dél-Koreában. És nagyon komolyan veszik a dolgot, nagyon nagy fegyelemmel veszik a dolgot. És ők kiküldnek 19 ezer misszionárosot. Valaki tudja, hogy hány koreai misszionáros van itt Magyarországon? Nem volt idő utána nézni, de biztos, hogy vannak, sokan vannak. Sok koreai vagy kínaiak is vannak Magyarországon. Indonézia. Ez az ország, ugye rengeteg a muszlimánok. Állandóan hallunk a hírekben, hogy a muszlimánok és a keresztények háborúznak egymás. De itt is 8,8 millió evangéliumi keresztény. Ez is a szám, nagyon gyorsan növekszik. Nigéria. Én annyira szívesen mennék Nigériában. Mi történik ott? Nigéria, ez az ország ketté van választva, és az észak felett az muszlimán. És itt is állandóan háborúznak a keresztényekkel. De itt 33 millió evangéliumi hívő van Nigériában. Tehát most több keresztény van, mint muszlimának. De 20 év ezelőtt ez nem így volt, vagy 10 év ezelőtt. Tehát azt mondják, mindenki azt mondja, a muszlim hit az a leggyorsabb növekedő hit a világban. Ez nem így van. Egyáltalán nem így van. A muszlimának nem is térítenek. Ők itt vannak Európában, és szaporodik, de nem térítenek. Tehát a kereszténység úgy terjed, hogy más népcsoport elfogadják az evangélium, és terjed az evangélium. A muszlimának inkább az ő saját emberüket, akik próbálnak eltávolodni hitők, azokat megfenyegetik, és így visszajönnek a hit. Így terjed a muszlimán hit. De másképpen. Kongó. Mi van itt? Majdnem 13 millió evangéliumi hívők. Ezek a hívők, ha beszélnénk többet róluk, hogy milyen a kereszténység ezek a helyeken, nagyon más, mint a kereszténység Európában. Tehát teljesen más a kultúra, de azt kell, hogy mondjuk, hogy vannak fura dolgok, ami nem annyira tudnánk örülni annak, de vannak nagyon jó dolgok. Tehát amikor a liberális misszionárosok mennek, hát, és kritikusan szemlélik a Bibliát, ezek az afrikaiak utálják azt a liberális hozzáállást. Ezek nagyon konzervatív keresztények ilyen szempontból. Nagyon anti-abortus, anti-homoszexuális elkölcs látásuk van. Tehát nagyon komolyan veszik a Bibliát. Afrikában főleg ott teszik a hangsúlyt, hogy Jézus Krisztus hatalmasabb, mint bármilyenféle démon. És egy hatalmi harcról van szó. Mi keresztények Európában nem annyira beszélünk démonokról, vagy Jézusnak a hatalmáról, hanem az evangéliumról, és hogy ő szeret minket. Ugye mi kicsit racionálisabb vagyunk, ugye? Ugye itt volt a felvilágosodás. Mi nem szeretünk beszélni ilyen természet fölötti dolgokról. De Afrikában mindenki nagyon jól tudja, hogy a démonok léteznek. És ez benne van az ő hitükben. Tehát a kultúra nagyon más, az ő hozzáállás nagyon más. Szívesen tanulnék tőlük egy pár dolgot. Itt is Fülöp-szigeteken vannak PMI misszionárosok, Covenant Teológiától, aki nagyon jó barátunk lettük. Ott is rengeteg a muszlim emberek. De itt Fülöp-szigeten például rengeteg a katolikus. Nagyon terjed a katolikus egyház a Fülöp-szigeteken. Ha jól tudom, több ember keresztelkedik meg katolikusként a Fülöp-szigeteken, mint egész Európában egy évben. Rengeteg, és ez rengeteg az evangéliumi hívők is a Fülöp-szigeteken. Oké, tehát mi történt az elmúlt 50 év alatt? Tehát ezek az országokban rengeteg kereszténynek följöttek az elmúlt 100-150 év alatt. Igen, de ők kezdenek visszajönni, vagy ide jönni Európában, ugye? Mert a lakosság Európában az csökken, ugye? Itt vannak nyugalmasabb helyek, ahol nincsenek háborúk. És ezek az emberek, nagyon sok keresztények ezek az országokban jönnek Európában és jönnek Amerikában. De ami történik, volt a nagy emigráció, hogy az emberek kimentek Európából, de most ezek, van egy másik nagy emigráció. Sőt, ez az emigráció sokkal nagyobb volt, mint az 1800-as években emigráció. Hihetetlen, amit történik. Tehát ez a 45 év alatt 191 millió ember elhagyta az ő országát. És az emberek mennek, és nagyon sokan emigrálnak Amerikában és Európában. Nem csak ezen a két helyen, de nagyon sokan. És ezek az emigránsok között 65% vallja magát, mint keresztény. 65%. Tehát Amerikában 3500 katolikus egyház vagy gyülekezet van, ami a spanyol nyelven csinálják. 3500. Rengeteg. De ugyanakkor Amerikában 7000 protestáns gyülekezet spanyolul megy az Isten tisztelet. És 3 millió afrikai keresztény van Európában. Értitek? Azok a számokat, amit felolvastunk az előbb, hogy hány százalék vallja magát, mint evangélium hívő Franciaországban? Alig voltak? Igen. És azokból nem mindenki franciai volt. Értitek? Nagyon sok voltak a külföldiek. Például, a Londonban gyülekezetbe járok, több mint a fele színes bőrű, vagy nem fehérek. Londonban. Több mint a fele az emberek, akik vasárnap reggel mennek az Isten tisztre, nem is angolok. Más országokból. Tehát azért van reményünk, hogy fent marad a keresztény Európa, mert a külföldiek ide jöttek. Afrikában minden nap átlagosan 23000 új keresztény van. Most nehéz mondani, mi ez egy átlagos nap, ugye vannak napok, ami jobb. Ezt csak így kimondták, hogy ezen az ha nem mondták, hogy minden éven hányan tértek meg, hanem így előadták ezt a statisztikát. De ugyanakkor fogynak a névleges keresztények is. Azok az emberek azt mondják, hogy többet nem akarom vallani magamat, mint keresztény. Ki érdekel? 7600 ember naponta lemond, hogy ő keresztény Amerikában és Európában. Naponta. És a muszlimok száma Európában növekszik. Nem tudják megállapítani, annyit tudják, hogy 20 millió fölött. Látom egy statisztikát, 20 és 50 millió között. Nem tudom, hogy miért nem tudják az kicsit jobban satszolni, de 20 millió fölött vagyunk. Mi történik az Egyesült Államokban? Amerikában is csökken a kereszténység a fehérek között. De bevándorlók, nagyon sok köztük a keresztény, és azért marad fönt a szám. Amerikában 363 népcsoport van, ugye? Mindenhol jönnek a világból szerte Amerikában. 84% névleges keresztény, jó, de az mit jelent valójában? Az, hogy 33%, hogy minden harmadik ember Amerikában még mindig evangéliumi hívő. Az egy nagyon biztató szám, csak igazából nem annyira jó a helyzet. A legtöbb misszionárisok küldenek ki Amerikából. Tehát messziről Amerika a legnagyobb küldő misszionáris ország a világon. De ugye 100 millió, ez egy kicsit gyanús, nem? Ha 276 ezer van Magyarországon, 100 millió lett. Nem. Az evangéliumi hívők Amerikában, ha megnézed, hogy ők mennyire komolyan veszik a dolgok, nagyon messze vannak attól, hogy mondjuk mennyire komolyan veszik egy evangéliumi hívő Kínában. Ugye? Amerikai evangéliumi hívő az is tud elég lazán venni a dolgok. Hát persze, hívő vagyok, hiszek ezek a dolgokban. De mennyire befolyásol az élete, mennyire radikálisan él Krisztusért, az messze van a 100 milliótól. És 100 millió közt, ahogy mondtam az előbb, ezek nem tipikus fehér amerikaik. Nagyon sokan, akik bevándorultak, akik fenntartják ezt a számot. Tehát a kereszténység Amerikában nagyon csökken a tipikus amerikaik között. Sőt, a radikális keresztény az nagyon kezd eltűnni. Na, mi van itt? Londonban, vasárnap reggel, hogy említsem két gyülekezetet. Kingsway International Christian Center. 10000 fős ez a gyülekezet Londonban. Vagy a Redeemed Christian Church of God. 1989-ben kezdték, azóta 141 gyülekezet van 18000 fővel. Nem semmi. Ugye? Ez Londonban van. Tehát két nagy gyülekezet. Hol van a legnagyobb gyülekezet Európában? Hol van a legnagyobb? nyelvben. Egy nigériai lelkészel. Hihetetlen. Beígértem, hogy 30 000 fő, de igazából nem tudnak, hogy menni. Azt mondják, hogy 1 millió ember térítettek meg Ukrajnában. Azt mondták, hogy kb. 5 vagy 6 év ezelőtt megváltoztattak a tervüket, hogy azok az emberek, aki a társadalom periférien vannak, azok az emberek fogják megcélozni. És én nagyon szívesen hallgatnám ezt az illetőt, azt mondják, hogy hirtelen jó prédikál. Ez nem egy, hogy mondják, health and wealth, hogy mondják, hirtelen, hogy Isten megáll téged, és gazdag leszel, vagy mit, ez komoly, komolyan prédikál. És a legtöbb ember a gyülekezetben ukrajn, tehát nem afrikai, a legtöbb ukrajnok vannak itt. És itt a vége, fussa a vége. Csak egy pár dolgot, hogy és nyitott vagyok kérdésekre, tehát bárkinek van kérdése, akkor beszélünk róla. Én csak akartam kaparni ezek a dolgokat, hogy lássátok, hogy mik azok a nagy mozgalmak, amik történnek a világban. Hogyan érint meg minket? Mi a mi feladatunk, mint magyarok itt? Csak egy gondolattal, amit szeretnék veletek hagyni, az, hogy Krisztivel éppen beszéltünk egy kicsit az előadás előtt, hogy mikor lesz a világ vége, ugye, vagy mi keresztények, mit gondolunk erről a világ végéről, ugye. Senki nem tudja, hogy mikor lesz az, és nem is jó kimondani azt, olyan gondolat. De mit tudunk? Mi lesz a fő jele, hogy közeledünk? Mi lesz a fő jele, hogy közeledünk? Tessék? Igen, a világ végezetéig fogják vinni az evangéliumot. Az még nem történt meg, mert vannak több népcsoport, akik még nem hallották az evangélium, de a Biblia, azt hiszem nagyon-nagyon kevés népcsoport van, ahol egyáltalán nincs lehetőséged, mondjuk a Jézus filmet, vagy bármilyen módon, hogy hallják az ő nyelvükben az evangéliumet. Majdnem minden népcsoporthoz vagy rádió megy, vagy fölvették egy kazettán, egy könyvet a Bibliából, de valamilyen szinten majdnem minden népcsoporthoz megy az evangélium. Hihetetlen. És ezt nem tudtunk volna kimondani 20 év ezelőtt. Tehát nagyon terjed az evangélium. De számomra a legfontosabb tanítás, hogy hogyan tudunk, hogy közel vagyunk, az, hogy a búza és a konkoly példázat. Az Isten országa úgy, mint a búza és a konkoly. Ugye? És mit tanít Krisztus nekünk ebben a példázatban, hogy a búza és a konkoly, ugye, a sátánnak a birodalom, és az Istennek az országa egymás mellett fognak felnövekedni. És mi az, amit látnak az elmúlt években? Régebben Amerikában, ha valaki keresztény volt, nem olyan nagy dolog. Mindenki keresztény volt a déli álmokban. Nem olyan nagy dolog volt az megvallani magad, hogy keresztény vagy. Majdnem, hogy semmi nagy dolog. De mai világban, ugye, egyértelmű, hogy az embernek el kell dönteniük. Ugye? Hol tartoz? A sátának a birodalomba tartozó, vagy az Istennek az országába tartozó? És amit látunk a világban, mind a két ország növekszik, ugye? A gonoszság egyértelműen növekszik ezen az ország. Egyre gonoszabb ez a világ, ahol élünk, ugye? Nem nézett ki ez a világ 20 év ezelőtt így. Ugye? Olyan csak elkölcstelenség, de minden szinten úgy szaporodik a gonosz, ahol Pál leírta a levelekben. Az utolsó idekben ilyen lesznek az emberek, és leírjuk, és elolvassuk azt, és hát ez nem olyan nagy dolog, ugye? Ez minden nap azzal találkozunk. De ugyanakkor az Isten országa szaporodik, és növekszik, és egyre nagyobb a feszültség a kettő között. Egyre nagyobb a feszültség. És szerintem az a nagy jel nekünk, hogy amikor tényleg maximálisan kinőttek mind a kettő, nagyon nagy a gonoszság, nagyon nagy az Isten országa, nagyon nagy a feszültség köztünk, akkor jön az aratás. Akkor jön vissza Jézus. Tehát én kicsit így látom, hogy közeledünk. Közeledünk, ugye? Közeledünk. Oké. Okay. Tehát én... Ha lett volna több idő nekem készülni, akkor annyira szívesen behoztam ide volna a magyarországi helyzetet. Lenne említeni azok a nagyon jó dolgok, amit történik itt Magyarországon. ahol hirdetik az evangéliumot. Nagyon sok jó gyülekezet van Magyarországon. Sokkal több jó gyülekezet, mint 10 vagy 20 év ezelőtt. Ugye? 89-ben akkor először engedték a jó lelkészek vissza Budapestre. És akkor szépen bejöttek a helyükre. De most már egyre több van. És például mentem Fótra egy pár hét ezelőtt. Meghívták egy előadást, hogy dugig voltunk a templomban. És azt mondják, minden vasárnapra 300-an vannak Fóton. Már valaki innen Fótról? Annyira jó érzés volt. De megyek gyára, hallom a jó hírek gyárról is. Tehát nagyon sok a jó gyülekezet. Nagyon jók a szolgálatok, a Kék Kereszt. A Balogh Zoli, aki tartotta a múlt hónapban nekünk előadást a politikáról, az ő apukája elkezdte a Kék Kereszt. Mi a Kék Kereszt? Hát amikor volt egy gyönyörű szép üdülő otthon Dömösön, és el akarták adni ezek az intézményeket ugye a 80-as évek végén, vagy 90-es évek elején, akkor a Balogh Zoli, aki egy református lelkész, azt mondta az egyháznak, hogy ezt olcsón meg lehet venni, majdnem, hogy ide akarják adni, kellene csinálni egy iszákos mentős munkát. És az egyház azt mondja, hát neki nincsen idő se pénz ezzel foglalkozni. És a Balogh Zoli fogta magát, kiment a Svájcba, felvette a kapcsolat a Kék Keresztekkel, ide jöttek, megvásárolták, és csináltak egy Kék Kereszt alapítvány. És van egy kis plakát ott az épületen, amit említi Balogh Zolinak az apukája. Zoli bácsi és Margit néni emlékére, vagy itt. Mert azt mondja, mindenki annyira szívesen emlékszik rájuk, hogy ők az, akik elkezdték ezt a csodálatos szolgálat. Mi ez a szolgálat? Minden hónapban van egy 2 hetes kurzus, ahol el tudsz menni, ha küzdesz az alkohollal. És egy 2 hetes intenzív kurzus, és ott vannak dugik, 50-60-70-en. Minden hónapban vannak ott. És a másik 2 hét alatt állandóan vannak csendes napok és hétvégék, ahol ezek az emberek tudnak más előadásokat hallani. És országszerte, valaki tudja, hogy hány ilyen Kék Kereszt csoport van országszerte? Tehát nem csak mész egy intenzív 2 hetes program, ahol próbálsz kiszabadulni az alkoholtól, hanem vannak csoportok országszerte, ahol rendszeresen találkoznak és segítenek egymást, hogy szabadon maradnak az alkoholtól. Ez egy nagyon szép munka, nagyon szép szolgálat. És van rengeteg. A Durkó István, valaki ismeri őt? Az ő pünkösti, azt hiszem. És ők csinálnak egy gyönyörű szép cigány misszió. Fantasztikus munkát végeznek. Vagy a baptista szeretett szolgálat, az egy világ hírű szolgálat, mindenhol küldik ország a világ szerte. És lehetne sorolni, nem? Félek csak felsorolni egy párat, mert rengeteg van. Rengeteg van. Tehát az az én vágyam, hogy lesz nekünk egy nap, ahol ezek az emberek meghívom. És akkor adok neki 15 percet, egy PowerPoint prezentáció, és tessék képekben mutatni, hogy milyen szolgálatot végeznek Dömösön. Vagy és lenne sorolni Biatorbágy misszióközpontban. Vagy a Biblia házasság gondozó szolgálat. Nagyon szép munka végez. 25 házas pár. Rengeteg konferenciákat tartunk a házas páraknak. Vagy a Biblia szövetségnek a munkája országszerte. Csendes napok. A Biblia iskola, amit ők szponzorálnak. A Biblia iskola, amit csinálnak a Gyurival és a Szabival, nagyon örülünk neki. Ebben a szobában és a másik teremben egyszer egy hónapban összejövünk a Biblia iskolával, és 150 diák van. És most van a regisztráció a jövő évre. Tehát itt van a helye, hogy beteszem, hogy ha valaki szeretne regisztrálni a Biblia iskolára, akkor ott vannak a prospektusok. Ha akarsz tanulni, felkészülni a szolgálatra, itt van a helyed. Mert a Biblia iskola azért vagyunk, hogy képezzünk, felkészítjük a laikusokat, hogy tudjanak szolgálni, vagy a gyülekezetben, vagy a munkahelyeden, vagy valamilyen társadalmi szolgálatban, mint a Kék Kereszt, vagy a hajléktalanok között. Tehát én nagy hívő vagyok annak, ha a laikusok beindulnak, akkor lesznek ébredések, vagy az Isten országa fog úgy terjedni. Nem lelkészeken múlik. Ez nem egy top-down, ez nem lefelé megy, inkább fölfelé indul ez az egész. Jó, tehát nem tudom, hogy jövőre valamikor beiktatjuk egy napot, és akkor várjuk, hogy beszámolnak, hogy mi is történik itt Magyarországon.